idén március 5-én a püspöki kar is tárgyalt a családfagyógyításról, és megjelent egy rövid kommuniké, ami így hangzik, az utóbbi időben egyre nagyobb teret kapva terjedtek el a katolikus egyházon belül olyan nézetek, amelyek a kiengesztelődésnek új fajtáit hirdetik. Ezek közé tartozik az úgynevezett családfa gyógyítás. A teológiai vizsgálat alapján ki kell jelentenünk, hogy tartalmában az, ahogyan egyes mozgalmak hirdetik, az evangélium tanításával összeegyeztetetlen. Hogy a kifejezett napüspökkar egyes mozgalmakról beszél, de nem derül ki, hogy kik ezek a mozgalmak. Ez Szent Ágostonnak a mondását juttatja eszembe, aki azt mondta valami ilyes megfogalmazásban, hogy a Szentírás sem fogadom el, hogyha nem az egyház adja a kezemben. Két forrásból merítek. Az egyik az egyetlen Magyarországon jelenleg kapható könyv a családfáról, a Te családfád gyógyítása a John Hams atyától, aki claretinus szerzetes, méghozzá ő alapította a claretinus rendet, és idén 95 éves, 25-ben született. Pár órával ezelőtt ránéztem az interneten, még idén tavasszal írt egy verset, úgyhogy legalábbis akkor még él, tehát valószínű, hogy még most is él az atya. És tulajdonképpen ő adja nagyon erőteljesen a teológiai, vagy a teológiai megoldást a Szentírásra építve, még nagyon érdekes módon kérdésekre válaszolva. Ugye a másik, akit személyesen is jól ismerek, sőt, jobban ismerem, mint a John atyát, az a Mio Parada, aki több témában tart lelki gyakorlatot, összesen 10, és az elmúlt években mind a 10 téma volt Magyarországon, többek között a családfagyógyítás is. Csak mondom, hogy bárki megtalálja a teljeset, ha például beüti a YouTube-ra, hogy Mio Parada Székelyudvarhely 2019. Ugye az is a cím az első előadásnál talán, hogy Isten áldása gyógyítja a családfát. És tulajdonképpen azt mondom, ez a központi fogalom Mio Paradánál, tehát az áldás. Tehát ő például azt mondja, gyakran távol van a családjától, 4 gyereke van, gyakran távol van a családjától, és azt mondja, hogy bárhol van a világon, Ausztria, Németország, Japán, vagy éppen Magyarország, naponta 3-szor távolból is megáldja a családtagjait, a feleségét és a gyerekeit. És azt mondja és vallja, hogy az áldás segít nekik abban, hogy azokat a kis traumákat, amik nap mint nap érik őket, mármint a feleségét és a gyerekeit, azokat föl tudják dolgozni. Hogy a keresztelés elején megáldjuk a keresztelendőt, és ennek kapcsán szoktam bátorítani a szülőket is, hogy áldják meg a gyerekeiket gyakran, mondván, hogy papi áldást ők nem tudnak adni, de anyai és apai áldást én nem tudok adni a gyerekeinek, vagy a gyerekeiknek. Volt egy család Csongrádon, akik ezt komolyan vették, és amikor az édesapa ment dolgozni, akkor megáldotta a feleségét. A feleség, amikor felébresztette a gyerekeket, akkor ő is megáldotta a gyerekeit, és azt mondta a feleség, hogy néha, amikor a férje megáldja egy kis keresztet rajzolva a homlokára, még a legkisebb lábujját, hogy valami végigmegy az egész testén. Szóval a Mionak a családfagyógyításban az egyik ilyen központi gondolata az áldás. Tehát, hogy megáldani, főleg a gyerekeit, tehát, hogy a családfának ugye két ága van, vagy két iránya, egyrészt a felmenők, másrészt pedig az utódok. És amikor a családfagyógyításról beszélünk, tehát legalábbis én ezt látom Mionál is, vagy a John atyánál is, hogy a családfagyógyításon az áldást és az imát értjük. Ugye Mio is nagyon hangsúlyozza, vagy a Bridge nővér is, hogy ő nem gyógyít. Van gyógyító karizmája, de a gyógyító karizmája nem azt jelenti, hogy ő gyógyít, hanem mindig Isten az, aki gyógyít. Mi áldást adhatunk, imádkozhatunk, de a gyógyulást Istentől kérjük. Ugye mi jó, azt kéri, vagy javasolja, van egy ilyen lap, de hogy nincs sok minden rajta, tehát igazán felsorolja a generációkat, tehát az első a szülők, a második generáció a nagyszülők, harmadik, akár egészen vissza Ádámig és Éváig, és a mi jó, amikor imádkozik valakiért, vagy valamely, ebben az esetben valamelyik generációért, hogyha az imádság közben, ha nem nyugodt az ima, hanem ha valami reakció van, tehát hogy az ember nincs kedve imádkozni, nincs ereje imádkozni, rosszul érzi magát közben, legalábbis ami jó szerint, az egy arra utaló jel, hogy azért a generációért imádkozni kell, és legkérve Istent, hogy mutassa meg konkrétan, hogy miért kell imádkozni. Hát, hogy ne a levegőbe lövöldözzünk, hanem konkrétabban. Ugye próbáltam kikeresni és bejátszani, csak hogy félig vagyok átköltözve az új plébániára, és nincs még minden technika itt. Szóval a Miónak az elmesélését, ahogyan elmondja, hogy hogyan jutott ő oda, hogy egyáltalán a családfáért imádkozzon, és a család fa gyógyításról szemináriumokat tartson. Ugye eddig neki két könyve jelent, meg az első önéletrajzi és a hit három lépéséről, a második pedig a területek tisztításáról, a családfa gyógyításról is folyamatban a könyve megírása, de az még várat magára. Szóval a harmadik gyerekük megszületése után a felesége hazajött a kórházból, és az teljesen természetes, hogy a nők szülés után, poszt szülési, nem jött most a latin szó, tehát a szülés utáni depresszióba esnek, ami általában fél évig tart, és hogy az orvosok is megnyugtatták, hogy semmi gond, egy fél év is elmúlik, de a fél év elmúlt, és az kételkedni kezdett, hogy ilyen körülmények között, közben elkezdődött nála egy bőrbetegség, hogy ilyen körülmények között a férje hűséges fog-e maradni hozzám. És hiába ígérte meg Mió, hogy hát természetesen, elmentek és megújították a házassági ígéretüket is, de ennek ellenére a feleségébe jöttek ezek a félelmek, úgyhogy Mió fölmondott minden programot, tehát lelki gyakorlatokat, és 5 éven át imádkozott a feleségéért. És közben Isten megmutatta neki, hogy a felesége családjában jelen volt a depresszió, tehát a felmenőkben, és a bőrbetegség is. És így döbbent rá, hogy tulajdonképpen nem elég a feleségért imádkozni, hanem azokért is, akik korábban a családban ezeket a betegségeket hordozták. Azt mondja, hogy 2 év imádság után megállt a felesége betegségének a rosszabbodása, 3 év után javulni kezdett, de összesen ez egy 5 éves folyamat volt. Amiből az első fontos dolog, amit leszűrt magának, és fontos lehet számunkra is, hogy a gyógyulás az lehet egy hosszú folyamat. Ma eléggé hozzá vagyunk szokva az instant dolgokhoz, vagy hogy elmegyünk egy nagyon szuper imádkozóhoz, mondjuk Bridge McKennához, vagy Mio barádához, 2 percet imádkozik, értünk, és minden problémánk megoldódik. Hogy a szervezőként, vagy koordinátorként a lelki gyakorlatokon is látjuk, hogy vannak emberek, akik nem jönnek el a lelki gyakorlatra, de szeretnének eljönni 5 percre, vagy fél órára, hogy mi jóval találkozzanak, és hogy mi jó megoldja a problémáikat. Általában azt kérjük, hogy jöjjenek a teljes programra, mert hogy nem ezen múlik, tehát hogy nekik is tenniük kell azért, hogy meggyógyulhassanak. Az egyes szakaszokért imádkozva Miónak van egy imája, vagy írt egy imát, tehát ezt imádkozza, Uram, kérlek, hogy ennek a nemzedéknek, vagy ha több nemzedékért imádkozunk, ezeknek a nemzedékeknek élete legyen áldott. az Atya Isten nevében és dicsőségére, a Fiú Isten nevében és dicsőségére, a Szentlélek Isten nevében és dicsőségére, édesanyánk Mária közbenjárására. Amen. Amint látható a képernyőn. Szóval ezt imádkozza minden nemzedékért. Mondom, vagy ahogy mondtam korábban, megállva és hosszabban imádkozva azokért a nemzedékekért, ahol problémákat észlel. Még családfa tekintetében nem volt vele ilyen tapasztalatom, de tavaly nyáron Erdélyben fölkeresett bennünket egy paptestvér, aki rosszul érezte magát, 7-8 féle komplex vizsgálatot csináltatott, tehát hogy teljesen kivizsgálták, és az orvosok semmi rendellenességet nem találtak, de ennek ellenére ő nem érezte jól magát. És akkor a MIO-m kb. Egy óra alatt végigimádkozta az életét, ugye ez a MIO-nál a C-szeminárium, az életszakaszokért való ima, tehát ott élőben megtapasztaltam, hogy egy óra alatt végigimádkozta az életét, és három ilyen traumás pontot talált, amiért hosszabban imádkozott. És gyakorlatilag, tehát legalábbis úgy tűnt, hogy sok minden megoldódott. Tehát nekem nagyon hálás volt ez az atyám, amikor elment, és úgy tűnt, hogy sok minden megoldódott az életében. Ugye azok, amik problémásak lehetnek, azok például a traumák, amiket megéltünk az életünkben. Így visszagondoltam, hogy tulajdonképpen a velem egykorúak életében, például a dédnagyapám az első világháborúba harcolt, orosz hadifogságba került, ahol jó néhány évet töltött, a nagyapám pedig 39-ben elment a háborúban, és 45-ben a halál híre jött. Tehát meg egyáltalán a nagymamám és az édesanyám végigélték a háborút rengeteg traumával, meg ugye édesanyám árvaságából is kaptam még én is, majd sokszor fájdalmasan jött benne, hogy árva volt, hogy árván nőtt föl, neki nem volt édesapja. Meg hát gondolom, hogy apa nélkül szegényebbek is voltak, vagy kevesebb, több munkával is kevesebb lehetőségük volt, mint másoknak. Tehát tulajdonképpen az pontok a múltban, ami érdemes imádkozni. Persze lehet sok minden más, például a Mária Szimma osztrák hölgy volt, a könyve szintén az Emmausnál jelent meg, és neki megjelentek a tisztító tűzben szenvedő lelkek, akik például gyakran kérték, hogy az életükben valamilyen anyagi szolgáltatást nem tettek meg, vagy valakinek adósok maradtak, és tulajdonképpen azt kérték, hogy a családtagjaikat kérje meg, hogy adományozzanak, és hogy ezzel helyrehozzák azt, amit ők korábban elkövettek. A részletekért tulajdonképpen javasolom meghallgatni Miónak a székelyudvarhelyi lelkgyakorlatát a YouTube-on.
Bocsánat István, hogyha elment egy kicsit a hangod, most megtennéd, hogy megpróbálod unmute-olni magad?
Igen, tényleg elment a hangom.
Köszönjük szépen.
Szóval nem tudom, hogy mikortól nem voltam hallható.
Hát csak egy 15 másodperc mondjuk.
Oké, szóval azt mondtam, hogy aki szeretné megnézni, csak azt nézek arra, mert ott van a másik számítógépen a témák. Aki szeretne elmélyedni, főleg abban, amit Mió tanít a családfa gyógyításról, az megnézheti a YouTube-on, Mió Barada Székelyudvarhely 2019. Szeretnék egy pár szót szólni, vagy mélyebben szólni a John atyáról, de előtte még egy gondolat. Ugye a családfa tisztaságának a fontosságáról Anna Katarina Emerik, aki ugye bajor látnoknő volt, az ő látomásai alapján találták meg Mária házát Efezuson kívül, teljesen pontosan leírta, és osztrák archeológusok megtalálták, vagy Mel Gibson az ő leírásai alapján építette föl a Passió filmet, és 16. Benedek pápa iktatta a boldogok sorában, tehát ő leírja, hogy Mária felmenői, ugye a női ág, elmentek az esszénusokhoz, az esszénusok imádkoztak értük, tudták, hogy ebből az ágból, tehát az ő leszármazottai közül fog születni, vagy lesz valaki a megváltó édesanyja, és segítettek nekik abban, hogy nem tudok most jobb szót rá, a legtisztább férfihoz menjenek hozzá, vagy a legszentebb, legigazabb férfihoz azok közül, akik udvaroltak nekik, vagy akik házastársként szóba jöhettek. Tehát egy nagyon tipikus példája annak, hogy figyeltek arra, hogy a családfa tisztuljon. Ugye az, hogy a bűnöknek következménye van az életünkre, az teljesen egyértelmű az ősbűn és az áteredő bűnből is. Az, amit Ádám és Éva elkövetett, annak mindannyiunk életére következménye van. Elsősorban a halál, a földi halál, ami az ősbűnnek a következménye, és egyáltalán a bűn növekedése. Érdekes ilyen szempontból például a vízözön, amikor Isten ugye tehát elpusztítja a bűnös emberiséget, megmenekül Noé, aki igaz, de utána ismét eltelik valamennyi idő, és a bűn ismét jelen van az emberiség életében. Ugye a nagy kérdés a családfagyógyítás kapcsán, hogy felelősek vagyunk-e mi az őseink, tehát szüleink, nagyszüleink, stb. Felmenő bűneiért. Teljesen egyértelmű, hogy nem. Tehát nem vagyunk felelősek a bűneikért, nem is léteztünk valószínűleg akkor, amikor ezeket elkövették. Persze a szüleink már követhetnek el bűnöket a mi életünkben is. Szóval nem vagyunk felelősek a bűneikért, de a következményeiket hordozzuk. Ugye például Mió azt mondja, hogy talán a nagymamája vagy a dédnagymamája volt az, aki komolyan vagy szorgalmasan dolgozott, és a pénzzel mindig egy kis földterületet vett, és itt tulajdonképpen ő most ezen gazdálkodik. Tehát, hogy az, hogy a nagymamája vagy dédnagymamája szorgalmas volt, annak a jótékony hatásait élvezi. Például Ellen Ames, aki szintén többször szerveztem neki programot Magyarországon, az édesapja iszákos volt, döbbenetes volt, én általában gyorsan eszek, valószínűleg a nagymamámtól tanultam, aki két lánya végcsinálta a háborút, és egy alkalommal együtt vacsoráztunk Észak-Magyarországon, és amikor ez vacsora feléni voltam, Ellen már megette a vacsoráját, és így teljes megdöbbenéssel ránéztem, és tudta, hogy mi a kérdés, válaszolt nekem, anélkül is szót szóltam volna, és mondta, hogy hárman voltak testvérek, fiúk, szegények voltak, kevés ennivaló volt, és ha nem evett gyorsan, akkor nem jutott. És azóta is megdöbbentő számomra, hogy bár azóta 20 éves korától Ausztráliában él, tehát jól szituált, tehát nincs legalábbis ilyen problémája, ez annyira mélyen belévésődött, hogy azóta is megmaradt. Tehát igazán, amiért beszéltem róla, az, hogy az apja alkoholista volt, és a családjának kevesebb jutott. Tehát, hogy az édesapja bűnét már gyerekkorában is a szó legszorosabb értelmében a bőrén éreztem. Tehát akik a családfáról tanítanak, általában a kivonulás könyvének a 34. fejezet 6. 7. versre hivatkoznak, ami aztán különböző helyeken ismétlődik a Szentírásban, és megerősítést nyer új szövetségi szentírási versekben is. Ugye azt olvashatjuk, uralkodó Úr, irgalmas és kegyes Isten, hosszantűrő, nagy könyörületességű és hűségű. Te irgalmasságot gyakorolsz ezer nemzedéken át, megbocsátasz gonoszságot, vétket és bűn, előtted azonban semmi sem marad büntetlen. mert megtolod az apák gonoszságát gyermekeiken, unokáikon, harmadik és negyedik nemzedékükön. És ugye azt mondja John atya, hogy ezt a rendelkezést sok helyen és sokféle megfogalmazásban olvashatjuk, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. De akár a Aquinói Szent Tamás a Summa Teológiában azt írja, a fiút megbüntetheti, de nem hibáztatja atya vétkéért, mármint Isten. Szóval ugye a nagy kérdés az, hogy a bűn is átöröklődik, vagy csak annak a hatásai. Tehát alapvetően tehát amikor az Úr másodszor jelent meg Salomonnak, azt mondta, ha azonban ti és fiaitok nem tartjátok meg parancsaimat, akkor eltávolítom Izraelt annak a földnek a színéről, amelyet nekik adtam. Tehát ebből a részből kitűnik, hogy a büntetés és nem a bűn öröklődhet a következő nemzedékre. Tehát, hogy nem vagyunk felelősek az apáink bűneiért, vagy a felmenők bűneiért, de a következményeivel szembesülünk. Kérdezném Marci, 25-30 percnél tartunk. Ha sok kérdés van, akár jöhet kérdés, hanem akkor én összeírtam egy rakás kérdést, ami így akár fölmerülhet, és azok közül egy párat vennék.
Egyelőre nincsen olyan sok kérdésünk.
Mehetünk, István atya, mehetünk.
Például az is kérdés, vagy jó kérdés lehet, hogy nem-e igazságtalan Istentől, hogy a leszármazottak szenvedjenek ősei bűneiért. És erre a John atya összegyűjt 24 pontot, amivel, vagy 24 pontban okolja meg, hogy ez tulajdonképpen nem igazságtalan, mert hogy egyszerűen következmények. Tehát, és azt gondolom, hogy tehát maga a téma, ahogyan most itt foglalkoztam vele, engem is tulajdonképpen a saját felelősségemre emlékeztetett, vagy azt hozta előtérbe, hogy felelősek vagyunk a tetteinkért. Jó, tudjuk mi keresztények, hogy a bűnnek mindig következményei vannak, és minden bűnnek. Akkor is, hogyha nem nyilvános, hogyha nem látják mások, ha első látásra nem sebez meg másokat. Ugye egy kicsit megint más téma, tehát egy picit a területek tisztítása kapcsán szereztem megint több élményt a Mió Bárádával. A Varga Laci püspök atya megkért, hogy menjünk végig az általános iskolán és gimnáziumon, és imádkozzunk az iskoláért. És végigmentünk osztályteremről osztályteremre, Mió imádkozott, és több mindent elmondott, amit látott az egyes termekben, meg megáldottuk az oltári szentséggel az összes termet. Beléptünk az egyik teremben, az iskola igazgató helyettes, és a gazdasági vezető kísért, és az egyik teremben Mió azt mondta, hogy itt valaki fölvágta az erejét, egy lány fölvágta az erejét. És egymásra nézett az iskola igazgató helyettese és a gazdasági vezető, meglepődtek, vagy tényleg nem voltam ott, Mió ezt tudja, és azt válaszolták, hogy nincs már itt az iskolában. És erre Mió azt válaszolta, de a lélek, ami a bűn, tehát a gonosz lélek, vagy démon, ami a bűn által jogosultságot szerzett, az még jelen van. Tulajdonképpen a családfánál is ez a probléma, hogy, vagy legalábbis a Mió értelmezésében, hogy a bűnök által, tehát nem a traumák, itt kifejezni a bűnök által, de néha a traumák mögött is van valamilyen bűn, a bűnök által valamilyen gonosz lélek jogosultságot szerez az ember élete fölött. Például említi Mió az abortuszt, ahol azt mondja, hogy a mém, az anyamé, ami az áldás helye, ugye régebben így is fogalmaztunk, hogy valaki áldott állapotban van, Tehát a mi, ami az áldás helye, az abortusz által jogosultságot szerez a halál, a trauma, és mond még egy lelke, tehát hogy a lelke, és például ő azt mondja, hogy megállapították, hogy nagyon sokan, akik drogoznak, azok egy abortusz utáni anyamében születtek. Tehát, hogy az élet helye a halál helyében, és hogy ezzel azokra, akik abban a anyamében vannak később. Tehát szó szerint olyan dolgok, amikre nem is gondolunk, vagy amikről túl keveset beszélünk, és azt gondolom, hogy picit így visszacsatolva, hogy ez az, amiért a MIO lelkgyakorlatai nagyon sokan eljönnek, mert hogy mer beszélni olyan dolgokról, amikről már nem nagyon beszélünk. Vagy egyáltalán lát olyan összefüggéseket, amik szó szerint azt mondhatom, hogy a bűn következménye, hogy az értelmünk elhomályosult, és az akaratunk meggyengült, hát egyszerűen a bűn következtében jelenlévő homály miatt egyszerűen nem látjuk ezeket a hatásokat. Tehát azt gondolom, tehát, hogy a felmerült kérdésként, hogy hogyan lehet ezért imádkozni. Ugye meghallgatható mondjuk MIO lelki gyakorlata, megvehető a könyv, és elolvasható. Ugye a Jonathan nagyon érdekesen építette föl a könyvét, ő gyakorolja, tehát családfagyógyítás, meg szentmiséket tartanak, és ezeken a szentmiséken, egyáltalán tehát ismerték őt, és több mint, tehát valószínűleg több száz kérdésből válogattak 260 kérdést, amit ugye ő válogatott ki, és hogy ezekre a kérdésekre ad választ, és így építi fel az egész könyvet. Tehát, hogy le is nagyon sokat valóban lehetne imádkozni a családfájáért, akár a felmenőkért, akár a következő rációért. És ugyanúgy tudom javasolni, megnézni a YouTube-on, vagy meghallgatni, hogy a kép van hozzá, tehát meghallgatni a YouTube-on MIO Pár Ádámnak az előadásait, esetleg együtt imádkozni a rózsafűzért, tehát fönt vannak a rózsafűzérek is, amit szintén, ugye van benne egy vezetett ima,
István, ahol
a központi téma végig a családfogol, vagy a családfáj való ima.
István, atya, bocsánat, itt most egy körülbelül egy 40 másodperc kimaradt, rossz volt a vonal. Elismételnéd az adatokat, a könyv adatait, mert pont ez nem hallatszott. Technika ördöge.
Á, igen. Csak azt mondtam, hogy ugye az egyetlen könyv a családfáról, ami kapható az Emmausnál, különböző könyvesboltokban is kapható. Szóval a fölépítése nagyon jó, mert hogy van benne, nem látsz ki, tehát valószínűleg több száz kérdésből kiválogattak 260 kérdést körülbelül, és azokra válaszolva építi fel az egész tanítást. Tehát, hogy nem egy elvont tanítás, hanem sok olyan kérdés, részben sajátosak, tehát hogy egyes embereknek a sajátos helyzetéből fakadó, hogy például ilyen-olyan rokoni, hogyan imádkozhat, meg mit tehet, vagy stb. De gyakorlatilag egy nagyon jó, tehát hogy ilyen szempontból praktikus, jól föléptett, ami nem érdekel valamit, azt át is lehet lapozni, egyértelmű, hogy arról szól, tehát hogy arról a kérdésre ad választ. Tehát, hogy sokat segíted a könyv is, ha valaki szeretne a családfájáért, akár felmenőké, akár utódokért imádkozni, és ugyanúgy a YouTube-on megtalálható MIO előadások is. Ugye az eloldozvában beszélünk róla erőteljesebben, hogy a bűnbánat, tehát például akkor is, hogyha valami, tehát valakinek a családfájában történt valami, és az generációkon keresztül hat az emberekre, mindannyiunknak megvan a lehetősége a személyes döntésre. Például a Jonathan is beszél egy olyan családról, ahol két gyerek van, az egyik Isten kereső életet él, a másik pedig elzülött. Tehát, hogy ugyanazoknak a szülőknek a gyerekei sem lesznek egyformák, Hát, hogy mindig benne van a személyes döntés, a személyes választás, hogy valaki Isten mellett dönt, vagy nem. Egy másik kérdés, hogy a megbocsátás, vagy meg a bűnbánat. Ugye, ha valamit fölfedezünk főleg a szülők bűneiből, ugye nem mindegy, hogy mit csinálunk velem. Tehát van, aki szégyeli, van, aki nem beszél róla, próbálja elrejteni, de hogyha ha bűnbánattal odaállunk Isten elé, és bocsánatot kérünk Istentől a felmenőink bűneiért, akkor segíthetünk rajta. Ugyanilyen a megbocsátás. Nagyon érdekes lett, hogy amikor Rómában tanultam még a 90-es években, akkor amúgy a lelkivezetőimen keresztül kapcsolatba kerültem egy kicsit a freudi pszichológiai irányzattal, ami hát ugye a generációk közötti ellentétre épít, és úgy tényleg egy picit az jött le bennem, hogy bizonyos dolgok, hogy én most ilyen vagyok, meg stb. A szüleim a hibásak. És hogy emlékszem, hogy jött egyfajta hát ilyen ellenérzés a szüleim iránt, tehát hogy ők a hibásak, az, hogy ez, meg ez, meg ez. És hogy ugye ez a nagy kérdés, hogy hogyan kezeljük azt, ami az előző vagy előző generációkban történt, tehát hogy beengedjük a haragot, vagy a vádaskodást, vagy az ő hibájuk, vagy valami, vagy pedig egyrészt megbocsátunk nekik, hogy valóban vannak következményei annak, amit ők tettek a mi életünkre, tehát negatív következményei, és esetleg odaállunk Isten elé, és bocsánatot kérünk a szüleink, vagy nagyszüleink, vagy visszamenőleg az őseink bűneiért. Ami által tulajdonképpen segítünk annak a földolgozásban, tehát hogy Isten megadja azt a kegyelmet, hogy a megbocsátás megtörténjen már a felmenő felé is. Ugye egyesek még fölteszik a kérdést, hogy Isten megtiltotta a halottakkal való kommunikációt, ez valóban igaz. Tehát, hogy amikor a családfáért imádkozunk, akkor nem beszélünk az elhunytakhoz. Főleg azért, mert nem tudjuk, hogy hol vannak a mennyországba, tisztítótűzbe, vagy akár elkárhoztak. Hát nem az elhunyt hozzátartozóinkhoz beszélünk, hanem Isten kérjük az ő bocsánatát, vagy az ő áldását. Ez nagyon fontos, hogy valóban nem hozzájuk kell beszélni, vagy nem őket hívni, hogy akkor most jelenjenek meg, vagy mondjanak valamit, vagy bármi, hanem értük imádkozni, vagy rájuk kérni, ami ugye az előbb megjelent a képernyőn, a Mio által írt imádsággal kérni Isten áldását arra a nemzedékre. Vagy hogyha valakiért a nemzedéken belül imádkozhatunk valakiért konkrétan is, egy konkrét nagyapáé, vagy dédnagyapáé, vagy így fölfele, szóval akkor ő rá az ő életére, tehát hogy már nem él itt a Földön, de tudjuk, hogy tovább él a szellemi valóságban, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hol van, de kérhetjük rá Isten áldását.
Van egy pár kérdésünk, ha gondoljátok, az
Kim.
Abból idézhetünk. Az első kérdés az az, hogy miért...
Igen, Márk, légy szíves. Én nem látom őket, úgyhogy neked kell akkor föltenni.
Így van. Az első kérdés, hogy miért Ádámig és Éváig érdemes imádkozni, és miért nem mondjuk hét íziglen?
Tehát miért nem hetedik íziglen? Mennyi volt a másik variáció?
Hét volt konkrétan. Hét ízik.
Világos, tehát, hogy ugye például a kivonulás könyvében azt olvashatjuk, hogy negyed íziglen, tehát, hogy négy generáción át megbosszulom, mondja az Úr. Szóval tulajdonképpen Mio néha messzebbre visszamegy, mert hogy... lehet távolabb a családfában valaki, aki olyan dolgokat tett, aminek esetleg még következményei vannak. Tehát, hogy a John atya is úgy értelmezte, azt mondja, hogy ezt a négy generációt is azért határtalanul kell értelmezni. Természetesen attól is, hogy mik vannak. Tehát én azt gondolom személyesen, és mondjuk Miónak is ez a gyakorlata, ugye akinek az életét látom, vagy amit csinál, a John atyáig nem. Szóval neki is az a gyakorlata, hogy elsősorban a fölöttünk levő közvetlen generációkért, vagy nemzedékekért imádkozik. Tehát azt és éváig, de hogy világos, hogy a fölöttünk levő pár generációért kell imádkoznunk először.
Rendben. A következő kérdés az az, hogy csak a saját családfámért imádkozhatom, vagy esetleg imádkozhatom másnak a családfájáért is?
Általánosan fogalmazva, tehát mert ugye nem mindegy, hogy világos, hogy mi jó, imádkozik másnak a családfájáért, és aki kéri, vagy imádkozhat a férj, a felesége családfájáért, papként még tágabban, alapvetően igen. Tehát, hogy ugye ez volt, tehát, hogy bennem kérdés volt az életszakaszoknál, ami még ugye személyesebb, az én életszakaszaim, tehát ott is az volt Miónak a válasza, bennem kérdés volt, megkérdeztem ezért konkrétan tőle, és azt mondta, hogy igen, tehát, hogy bárki imádkozhat másnak az életszakaszaiért is. Tehát a családfánál, ugye akár a felmenők, akár az utódokért, teljesen evidens, hogy más is imádkozhat. Oké. Van egy kérdés?
Van még egy olyan kérdés, hogy a kérdés feltevője gyakorlati, kicsit gyakorlatilasabban szeretné megtudni, hogy működik ez az átimádkozás. Tehát azt írja, hogy például nem hívő felmenők esetén van-e különbség, vagy hogyha esetleg még élnek felmenőim, akikért imádkozom, velük kell-e ezt személyesen egyeztetnem, illetve hogy általában vannak-e tendenciák, hogy mennyi ideig szokott tartani egy ilyen családfa átimádkozási folyamat.
Mondtam az elején, hogy a Mió 5 évig imádkozott a feleségért. Tehát, hogy lehet hosszabban tartó is. Ha nem hívők, akkor, vagy ha nem hívők vannak a családjában, ott tulajdonképpen az egy ismér, amiért érdemes imádkozni, mert azt jelenti, hogy visszautasították azt, hogy megadják az Istennek az őt megillető tiszteletet. Tehát, hogy konkrétan ezért is lehet imádkozni. Arra a kérdésre, hogy kell-e egyeztetni mondjuk élőszülőkkel, hogy hát például, hogyha bármilyen más témában, hogyha szeretnénk, hogy nyitottabbak legyenek az Isten irán, és ezért imádkozni akarunk értük, akkor nem fogunk elmenni és egyeztetni velük, hogy imádkozhatunk-e ezért. Tehát ugyanígy azt mondom, hogy itt is, tehát a szülőknél konkrétabban tudhatunk dolgokat, hogy milyen bűneik vannak, amik esetleg az Istennel való kapcsolatukban is akadályozzák őket, tehát hogy imádkozhatunk értük. Én azt gondolom, hogy nem kell egyeztetni. Az világos, hogyha valaki a szüleivel együtt tud imádkozni, akár a saját bűneiért, akár a szülei bűneiért, vagy az unokák, mert a szülőktől nézve az unokákért, abban sokkal több erő van. Ahol ketten vagy hárman együtt imádkoznak, azt megáldja az Úr. A 71. pontban, a 71. kérdésre adott válaszában a John atya leírja pontosan, hogy legalábbis ő hogyan gondolja, hogy hogyan végezhető önállóan a családfagyújító imádság. Lépésről lépésre.
Nem tudom, hogy hogy állunk.
Ilyen időjavál. Nem tudom, hogy 8 óra 9 perc.
Kérdezném a Marcinak is, hogy...
Szerintem még egy-két kérdés nyugodtan menjen.
Jó, rendben.
Nagyon fontos téma.
Rendben. Felmerült egy... Többekben felmerült ez a kérdés. Elhangzott, hogy a halottainkkal ne kommunikáljunk. És több kérdés jött vissza ezt illetően, hogy akkor mi a helyzet a szentekkel, illetve mi a helyzet olyan emberekkel, akik hivatalosan az egyház által még nem lettek szenté avatva, hogy hozzájuk imádkozhatunk-e, kérhetjük-e. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez esetleg még egyszer jó lenne, hogyha tisztázásra kerülne. Több ilyen kérdés volt ezt illetően.
Oké, tehát teljesen evidens, hogy a szentekről, az egyház szenté avatott, róluk kimondta, hogy a mennyországban vannak. Hogy a II. János Pál pápa temetésén skandálták, hogy subito santo, és tehát feltételezve, hogy igazak a medjugorjei jelenések, amit úgy gondolom, hogy igen, amikor a szűzanya másnap megjelent Ivánnak Amerikában, ott volt mellette II. János Pál pápa, és gyerekkori becenevén szólítva azt mondta, mosolyogva, hogy Lolek itt van velem a mennyországban. Hát az egészen biztos, hogy a szentekhez fordulhatunk, az ő imádságukat kérhetjük, vagy a közbenjárásukat. És azokét is, most így a pontos fogalmakkal nem vagyok tisztában, tehát akiknek a boldogávatási eljárása folyamatban van. Van egy pont, ahol az egyház ugye megvizsgálja az erényeiket, és ha erényes életet éltek, akkor Isten szolgálja címet kapnak, azt gondolom, hogy ez a pontos elnevezésre, és hogy még nincsenek boldogávatva, még az egyház nem mondta, hogy a mennyországban vannak, de lehet kérni a közbenjárásukat. Hogy a közbenjárásukra, ha történik egy csoda, akkor az szükséges a boldogávatáshoz is. Tehát ezt a kommunikációt, ezt felolvasnám pontosan a John atyától. Tehát azt mondja, amikor elhunyt rokonainkért imádkozunk, vigyáznunk kell arra, hogy ne idézzük meg őket, hanem kérjük Isten segítségét, hogy enyhítse szenvedésüket a tisztító tűzben. Imádkozhatunk értük, de nem szabad közvetlenül hozzájuk beszélnünk, vagy kommunikálnunk velük. Ez a halott idézés egyik formája lenne, amit a Biblia tilt. Vannak esetek, hogy említettem az előadásban Mária Szimmát, akinek rendkívüli adománya volt, tehát Isten megengedte, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelke megjelenjenek neki, hogy először nagyon megijedt, elment a plébánosához, és a plébánosa elmondta neki, amúgy a Mió is ezt mondja, tehát neki is jelennek meg lelke, hogy az a kérdés, hogy mit tehetek érted. És hogyha Isten engedte meg egy tisztító tűzben szenvedő léleknek, hogy megjelenjen valakinek, akkor általában, tehát egészen pontosan meg tudja mondani, hogy mire van szükségem. Tudom, X szentmisére, vagy valamire, ami, ha megtesznek, akkor a szenvedéseit enyhíti Isten. Például volt egy lélek, aki megjelent Mária Szimmának, és azt mondta, hogy ha válasz 3 óra szenvedést, értem, akkor nekem Isten elenged a tisztító tűzben 20 évnyi szenvedést. És a Mária Szimma azt írja, hogy kimondta, hogy vállalja, iszonyú szenvedés köszöntött rá, vagy kezdődött el, azt gondolta, hogy nagyon sokáig tartott, és pontosan 3 óra múlva vége lett. Szóval, tehát, de ez egy rendkívüli dolog, amikor a tisztító, tehát ő azt mondja, hogy ez egy ajándék a tisztító tűzben szenvedő lelkeknek is, ha megjelenhetnek, és valakitől segítséget kérhetnek. Tehát, hogy ők tulajdonképpen ilyen értelemben nem veszélyesek, tehát akkor lenne gond, hogyha valaki esetleg elkárosul, próbálnak kapcsolatot felvenni velem. De hogy alapvetően igaz, amit felolvastam, hogy nem velük próbálunk kapcsolatot fölvenni, hanem értük imádkozni, és kérni Isten kegyelmét számukra. Tehát például A Mio elmondja, hogy volt egy nagybátyja, akit 9 évesen elütött egy motoros. És elmentek a plébánoshoz, és kértek egy misét a gyerekért. És azt mondta a plébános, hogy 9 évesen ártatlan gyerek nem kell érte. Tehát nem kell érte szent misét bemutatni. És 50 évvel később, Mio, amikor imádkozott érte, érezte, hogy nincs minden rendben, megjelent neki ez a nagybátyja, és azt mondta, hogy 2 napig iszonyú szenvedések közepette haldoklott, és nem tudott megbocsátani annak, aki ezt a szenvedést okozta. És hogy szüksége van egy szentmise kegyelmeire ahhoz, hogy Isten megadja neki azt a kegyelmet, hogy meg tudjon bocsátani. Mondjuk érdekes, majd a 19 évesen volt egy autóbalesetem, és tavaly előtt ott mentünk el a baleset helyszíne mellett, a Mióval, és gyakorlatilag hasonlót mondott, azt mondta, hogy szent életű volt, valóban igaz, de nem tudja megbocsátani önmagának, cukorbeteg volt a olasz misi atya, és kómába esett, és így mentünk le az útról, ő meghalt 11 nappal később, tehát, hogy nem tudja megbocsátani, tehát még szüksége van kegyelemre ahhoz, hogy meg tudja bocsátani önmagának, hogy volán mögé ült, miközben tudta, hogy nincs jól. Szóval az eredeti kérdéshez visszatérve, a szentek segítségét kérhetjük. Akiről nem tudjuk, hogy szent, nincs szenti avatva, annak a segítségét, közbenjárását nem kérhetjük.